Csikán István tanárúrral beszélgetek, aki a Nagykanizsai iskolának a testnevelője, és saját maga is sportoló. Hadd kérdezzelek először is erről, István, mert azt mondtad a telefonbeszélgetésünkkor, hogy a bokád kiment a múlt hétvégi versenyen, de hogy azért most keményen tolod tovább, hogy mi van a bokáddal.
Hát köszönöm, már sokkal jobban van. Egyébként múlt héten ez nem verseny volt, hanem csak egy edzés. Aha. A Badacsonyban voltam futni. Elvileg holnap lenne versenyem itt Zalában, Rigyácon egy terepfutó verseny lesz. Hát sokkal jobb már. Érzem azt, hogy nem komoly a dolog. Egy kisebb sérülés volt csak. Egyszerűen csak rosszul léptem, és kivicsaklott a bokám.
De most akkor kihagyod a hétvégét, vagy tolod?
Elmegyek holnap, hát már csak azért is, hogy legalább a rajtcsomagot fölveszem, de végig akarok menni, hát nagyon lassú, nagyon könnyű tempóban fogom ezt a 10 kilométert végig futni.
Mondd már el, kérlek, a kedves hallgatóinknak, hogy terep akadály futás, jól mondom, és mi ez tulajdonképpen?
A terepakadályfutás annyit jelent csak, hogy terepen egy futóverseny, és akadályokkal van színesítve.
De miféle akadályokat tesznek ki? Át kell vizesárkon, vagy kúszni, vagy megmászni valami falat?
Hát ez mind szokott lenni. Na. Nagyon változatos akadályok vannak, sőt vannak valamikor logikai feladatok is. Például a múltkori versenyen volt egy olyan, hogy egy nagyon nagy táblát mutattak, és nagyon sok információ volt rajta, ilyen túrajelzésekkel, különböző helyi nevezetességekkel kapcsolatban, és a pálya egy későbbi részén ott állt valaki, és megállított minket, és kérdezett valamit arról a tábláról, és ha jól válaszolt az illető, akkor mehetett tovább, ha nem, akkor meg kellett csinálni azt a bizonyos büntető feladatot, amit adtak ott. Egyébként nagyon sok fajta akadályban vannak függeszkedő akadályok, ami azt jelenti, hogy az embernek lógnia kell, és így a lógással, fogásokkal végig kell menni ezen az akadályon. Ez lehetett karika, rúd, függesztett rúd, láncon is, stb. Szokott lenni mászó feladat, amikor egy bizonyos akadályon kell átmászni, de itt már lábat is lehet használni, például palánkon átmászás, ami lehet akár 2,5 méter magas is, de szokott lenni egyszerű kúszás is, ahogy mondtad, tehát alacsonyan, valamelyik versenyen akár szöges drót is van, de valahol csak egy egyszerű kötél kifeszítés alatt át kell kúszni, amit szoktak színesíteni úgy is, hogy például locsolják az embert folyamatosan nagy, magas nyomású vízzel, meg sárman, meg stb., de szokott lenni vizesárokon is átmászás, akkor egyensúlyozó feladat mindig szokott lenni, ami olyan is szokott, ami billen, ráadásul van olyan, amikor ezek az egyensúlyozó csak egy fa, vékonyabb fa rönkök lerakva, és akkor azon kell végigmenni egy pályán. Tehát nagyon változatos szokott ez lenni.
Hogy kerültél ehhez a sporthoz pont, és mióta csinálod, vagy egyáltalán miért választottad ezt magadnak? Bár gondolom mást is csinálsz, vagy csináltál, de talán ez van a középpontban?
Hát igen, most már mondhatom, hogy azt, hogy ez van a középpontban. Én annak idején még általános iskolában birkózással kezdtem, tehát nekem az volt az alapsportágom, ami magával hozta a jó kondicionális képességeket, meg állóképességet is mindent. Utána középiskolában már kosárlabdával foglalkoztam, a birkózást általános iskola végén abba hagytam, utána kosárlabda jött, majd próbáltam, mivel itt Zalában már nem nagyon találtam magamnak csapatot, ami nem szűnt meg, vagy ahová elmehettem volna, próbáltam egy egyéni sportot keresni magamnak, és az akadályfutás volt az, ami megtetszett, mert futni régebben is futkároztam, de hát nem volt semmi célja, és ez meg úgy érzem, hogy nem annyira egyhangú, hogy csak futás van benne, hanem akadályok vannak, tehát egy kicsit színesebb a dolog, és ezt azóta, hogy csinálom, hát ez körülbelül 2015 óta megy így nekem, tehát végül is nem olyan régóta, és az egész az úgy indult, hogy volt egy diák itt az iskolában, és ő mondta, hogy megy erre a versenyre, és én akkor nagyon ellene voltam az ilyen versenyeknek, és nem tetszett, és hogy ő volt ezen. mondom, majd lehet, hogy egyszer én is kipróbálom, és akkor a barátaim voltak, akik csináltak egyszer egy csapatot egy másik versenyen, és elhívtak, és akkor elmentem, és akkor megtetszett ez az egész.
Szóval itt a gimiben volt egy diák, aki már ezt csinált, és ő mesélt erről neked először tulajdonképpen. Nagyobb volt már?
Igen, itt a gimnáziumban volt egy idősebb fiú, hát most meg nem mondom már, hogy ő akkor hanyadikos volt, de ilyen végzőskorú lehetett, és mivel ez a sportág nincsen régóta Magyarországon, ő az egyik legelső magyar versenyen volt, és az amatőr kategóriában indult el, tehát ez 2014 környékén volt, és akkor beszéltünk róla, és én így a 2015-ös versenyen már én is elindultam, akkor még amatőr kategóriában.
Az interneten nézegettem a dolgaidat, és valami olyasmit láttam, vagy talán a közösségi médiában, hogy egyszer volt valami 100 kilométeres futásod, vagy valamilyen extrém hosszú dolog. Erről ez mi volt?
Hát én mindig úgy vagyok vele, hogy amit úgy érzem, hogy nem tudok jól csinálni, akkor azt egy kicsit mindig megpróbálom jobbá tenni, illetve erősíteni magamban, és a futás én úgy érzem, hogy sosem ment olyan jól, mint egy igazi futónak. Tehát én nem tudok olyan tempót menni, mert sose, nem ez volt az alapsportágom, és 2014-ben, ha jól emlékszem, vagy utána valamikor, ezt nem is tudom pontosan, akkor magamnak egy olyan célt választottam, hogy az Ultra Balatont egyedül lefutom egyéniben. Ez, erről csak annyit kell tudni, hogy egyetlen egy kör a Balaton körül, aztán májusban volt még annak idején, és ezt szerettem volna egyéniben lefutni, hát arra elég sokat készültem, viszont nem sikerült, mert bizonyos checkpontokra be kell írni időre, és én a 145-ös kilométernél kicsúsztam az időből, és ott akkor így kivettek engem a versenyből. Amit így utólag nem is bánok egyébként, mert az már 21 óra után volt, tehát 21 óra futás volt mögöttem, és éreztem magam, hogy ebből már nem lesz meg a 36 órás limit idő.
Hogy lehet egy ilyen ultramaratonra készülni? Tehát az mennyi ideig készültél rá, hónapokig, és hogyan, hogy egyre többet futsz, vagy pedig mi ennek a technikája?
Hát ez úgy kezdődött, hogy én, amikor ezt kitaláltam, akkor én mondhatom azt, hogy egy félmaratoni terepakadályfutó versenyre akkor már kész voltam. Tehát én akkor azokon már indultam, és akkor találtam ki, hogy ezen elinduljak, és körülbelül én magára verseny egy 7 hónapot készültem, de akkor csak ezzel foglalkoztam, tehát akkor nem volt erősítőedzés se, mármint hogy felsőtesti erősítőedzés, és hát annyiból álltak az edzések, hogy lényegében minden hajnalban suli előtt elmentem, akkor egy másfél órás futás volt, és hétvégén meg egy hosszú távú, tehát akkor 40-50-60-70 kilométeres futásokra mentem el.
Hát az már magában is elég komoly 60-70 kilométer futás. Tudják-e itt a diákjaid, hogy te ezeket a kőkemény sportokat tolod, érdekli-e őket, kérdezik-e, figyelik-e, vagy egyáltalán nem is tudnak róla, vagy nem is foglalkoznak vele?
Hát szerintem csak egy-ketten tudják, hogy én ezeket a versenyeket csinálom. Régebben volt az, amikor az iskolából is csináltunk csapatot, és mentünk ilyen versenyekre, de akkor is csak a rövidebb távokra, mármint a terepakadályokra. Meg volt egy időszak, amikor még a vírus idején elmaradt a kicsiknek az úszás, és akkor alsóban is tudtam nekik ilyen akadály edzéseket tartani, úszás keretein belül, és akkor viszonylag sok embert, sok gyereket megmozgatott ez, és úgy tudom, hogy ők mentek is utána ilyen versenyekre, de szerintem nem nagyon tudják, hogy én járok ilyenekre, maximum az, hogy így látták, vagy hallották valahol, hogy érintőlegesen voltam, vagy volt, igen, ilyen.
És itt a suliban vannak-e elszánt diákok, vannak-e tehetségesek, vannak-e kiemelkedő sportolók esetleg, vagy itt a praxisodban volt-e már, aki szép eredményt ért el a diákjait közül valamiben, vagy csapat?
Hát vannak, rendszeresen vannak olyan diákok, akik bizonyos sportágokban, egyes sportágokban jó eredményeket érnek el, amik sokszor nem is jutnak el hozzánk. Tehát nagyon sokszor van olyan, hogy a gyerek utána nem is szól, csak valahol hallottam, vagy újságból olvastam, hogy helyi újság van, hogy ilyen eredmények születtek, és akkor utána kérdez rá az ember, hogy akkor mégis hogy volt ez. De van olyan, aki rögtön a verseny után jön, mutatja az érmet, hogy hogy teljesített, és elmesél, hogy mi volt a versenyen. Tehát több jó sportoló volt itt, akár úszás, birkózó, vívó is van most, teniszezni is járnak, tehát kisebb-nagyobb eredményekkel, de azért teljesítenek azért.
Van valami profilotok, ugye öten is vagytok, vagy többen tesi tanárok itt a PR-ban, hogy van valami munkamegosztás, hogy egy-egy sportágat, vagy labdajátékot, vagy nem tudom én, valamelyiktek tól, a másik meg másikat, vagy hogy van ez, vagy mi, van-e esetleg ilyen profil, amiben ti jók vagytok?
Hát egymás között van egy ilyen egyezményes megbeszélés, hogy ki milyen versenyekre viszi a diákokat. Én például a nagyobb fiúkat szoktam a bizonyos foci kupákra elvinni. De mondhatom azt, hogy sajnos amióta bejött ez a mindennapos testnevelés, az annyira elvitte a délutáni tehetséggondozást, vagyis lényegében az edzésektől az időt, mert hogy ezt a délutáni plusz teljes testnevelést kell tartani, hogy nincsen úgymond tehetséggondozásra már idő meg lehetőség. Ezért maximum az van, hogy órán próbáljuk őket így felkészíteni. Most egy labdajátéknál, egy csapatsportágnál, ahol a különböző osztályokból állnak össze a gyerekek, ez még nehezebb.
Igen.
Tehát például most csütörtökön megyünk majd a Felpék kupája, ezt az MLS írt, aki egy labdarúgó bajnokság. Itt is legalább 6 osztályból lesznek fiúk, hát erre sem nagyon tudunk készülni így egyben. Ők el tudtak menni külön hétvégén, és így próbálnak készülni, de ilyen már azóta nincsen.
És hát a gyerekeknek sincs idejük, tehát azt látom, hogy mindig időhiányban vannak, mert a tanulás, külön órák, külön program, nem tudom mik, tehát néha gyerekek idejéért is küzdenünk kell. Na most és versenyen kívül a röpi, kosár, foci, minden megy egyformán, vagy valamelyik erősebb?
Mármint iskolai keretemben?
Itt az
iskolában. Hát én évekig csináltam az osztályok között, különböző sportágokban osztályok közötti bajnokságot, de amiben tényleg benne volt a 4 labdajáték, akár kötélhúzás, kötélmászás, magasugrás, minden ilyesmi volt. Szerencsére mondhatom, hogy ezt a terhet egy idő óta már átvette a DÖK, és ezt a DÖK szervezi. Hát nagyon sokrétű feladatot csinálnak ők is, tehát most például elindul a foci bajnokság, hogy voltam jövő héten, ott például fújok mérkőzéseket, de ezt már a DÖK szervezi, tehát a csoportbeosztása többi, de szokott lenni röplabda, kosárlabda ugyanúgy. Most gondolok itt másra, ilyen egyszerűbb dolgok, például most láttam, hogy UNO bajnokság is van, tehát kártya, az nem teljesen sport, de hát mégis, és most már azért ezt a DÖK csinálja. Tehát ugyanúgy megvannak ezek, ha nem is olyan sok fajta, mint régen volt, de azért mennek.
Aha. És kiket tanítasz, inkább nagyokat, vagy kicsik is vannak?
Ez minden évben változó, de általában úgy szokott lenni, hogy a gimis nagyobb fiúkat szoktam én tanítani 9-től végig, érettségig. Idén már nem tartok én ilyen délutáni plusz testnevelésen, meg fakultációt sem, ezért az óraszámom átmentek a felsős csoportba. Tehát most 5-től végzősökig minden korosztályt tartok. Egy időben volt olyan, hogy alsóban is tartottam úszást itt a iskolai testnevelés órai kereteken belül. Az most nincsen pár éve, de 5-től végzőskorokig mindenkit. 7-ben nem tanítok egyedül, ha jól emlékszem, úgy hirtelen.
Másik tesis kollégákkal beszélgettünk arról, hogy alsóban együtt vannak nagyon sok iskolában a fiúk, lányok, tehát nem egészen kiskortól vannak külön választva, ami külön nehézség, mert ugye egész másképp kell itt a felsőben gondolom már fiú-lány külön van véve, vagy hogy van ez nálatok?
Igen, itt az iskolában ötödiktől van úgy, hogy a fiúk, lányok külön vannak testnevelés órán bontva. Egyben vannak testi órán, de külön helyszínen. Aha. És külön tanár foglalkozik a fiúkkal és külön a lányokkal, ami nálunk úgy valósul meg, hogy két osztály jön egyszerre testnevelés órára, és a két osztály fiúival vannak egy tanár, és a lányokkal egy másik tanár. Ez már ötödiktől van. Egyszer-kétszer szokott ez változtatva lenni, például én is volt olyan, amikor ötödikben voltam osztályfőnök, és akkor külön kértem, hogy ne legyen ilyen bontás, hanem akkor érjek egybe a fiúkkal, lányokkal, külön az osztályjal. De jellemzően így mondható, hogy ötödiktől már bontva vannak.
Ezek szerint voltál osztályfőnök, most nem tudom vagy-e, de hogy egyáltalán milyen volt, vagy hogy viszonyulsz az ofőséghez, mert az nehéz is, meg jó is, hogy tekintesz erre a dologra.
Most nem vagyok osztályfőnök, többször is voltam már. Egyszer még régebben, pont most néztem a tablókat, 11 évem volt egy végzős osztályom, akik gimi 9-től végzősökig mentek, de akkor még 5 év folyamos képzésen voltak ők, vettek részt. Azután voltam kétszer ötödiktől osztályfőnök, de akkor csak 2 évig mind a kétszer, 5.-6. és a másik is 5.-6. volt, mert nálunk van egy ilyen, hogy 6. után a két osztály tanulóit úgymond külön szedik, külön a gimnázium és az általános iskola osztályra, és ilyenkor szokott lenni váltás osztályfőnöki téren is, amit én mind a kétszer megköszöntem Géz atyának, mert ez az alsós osztályfőnökség úgy érzem, hogy nem is nekem való volt. 9. már, vagy a gimnazista korosztály már egy fokkal jobban, de úgy érzem, hogy az osztályfőnökség olyan nagy munkát ró valakire, hogy én úgy érzem, hogy ez már nem nekem való. Tehát olyan sokrétű, és itt legfőképpen inkább a szülőkkel való kapcsolattartásra gondolok, mert az már annyira kérezte magát a mai világban, hogy már szerintem egy kicsit túlzás, de nem nekem való már.
Amikor tanultad a testnevelő tanárságot, akkor a te szemed előtt, akkor is már így a nagyobb gyerekek, a gimnazista korosztály lebegett?
Hát igazából én akkor nem nagyon gondoltam még ebbe bele, hogy ki az a, melyik az a korosztály, amelyiknek jobban feküdne nekem így oktatás terén. Ilyen tekintetben szerencsés is vagyok, mert én itt Kanizsán a pioristáknak kezdtem el tanítani, és itt van felső és gimnázium is egyben, és mind a két korosztályt úgymond kipróbáltam, hogy milyen lehet őket tanítani, és én azt veszem észre, hogy nekem inkább a nagyobb korosztályi fiúk azok, akik munkatéren jobban bejöttek, úgymond, mert könnyebb nekem őket motiválni, könnyebb a szót megérteni velük, és nekem könnyebb fenyelmezni is őket. Könnyebb motiválni, mert sok gyereket megmozgat az, hogy én mutatok valamit, és ők megpróbálják csinálni. Lányoknál már nincs teljesen ez így. Akkor egyszerűbb úgy érzem fegyelmezni őket, mert neki keményen lehet szólni, és nekik oda lehet szólni, hogy viselkedjenek. A kicsiknél már van sértődés is. Tehát nekem ez így jobban fekszik, így, mint a többi korosztály, vagy a lányok esetleg.
Tehát ez nem eredeti volt, hanem így alakult, ez és így kiderült, hogy ez a jobb. Én nem vagyok tesi tanár, magyaros vagyok, de úgy mindig érdekelt, hogy például magyarból olyan kétségeim vannak, hogy tényleg lehet-e fejleszteni a gyereket. Tehát ugye van, aki már úgy jön be, hogy jó a beszélőkéje, jól tud, könnyen beszél, és akkor az magától is. Amelyik meg a nehezen szedi a szavakat, azt látom, hogy a végén is úgy marad, az én fejlesztő munkám nem sokat ért. Hogy van neked arról tapasztalatod, vagy mit gondolsz, hogy van olyan tényleg, hogy bejön gyerek, mit tudom én, obezitással, vagy ügyetlen, sutas, széte. Tehát, hogy nem úgy van az, hogy hogy ezek akkor úgy is maradnak? Tehát látsz arra példát, vagy van arra ténylegesen esély, hogy a testnevelő tanár önmagához képest azt a gyereket előbbre tudja juttatni?
Szerintem igen, van rá lehetőség, van rá... Hát igen, van erre lehetőség, hogy tudjuk fejleszteni a gyereket. Ez nagyon korosztályfüggő is, hogy mikor van alsóban, felsőben még lényegesen könnyebb ez, mint a gimnázium korosztályban. Értve az, hogy milyen problémája van ennek a gyereknek, hogy mi az, amit fejleszteni kell. Most itt gondolok a legegyszerűbb dologra, alsóban, amikor kezdtem a úszást az elsősökkel, ott tényleg az elején a vízhez szoktatáson, és semmi különös nincsen, ismerjék a vizet és szeressék. Negyedikre már mondhatom azt, hogy meglepően jól tudnak úszni egy vagy két úszásnemben, ahhoz képest, hogy heti fél órát járnak úszni csak.
Igen.
Tehát ez szerintem egy nagyon nagy fejlődés, de már az első évele és évvége között is nagy különbség van. Hogyha bejön egy kilencedikes fiú valahonnan, aki nem ide járt először, és előtte is nem ismerem, és látom, hogy milyen problémák vannak, biztos lehet valami módon fejleszteni ezeket, ha ő is szeretné. Ha például teszem azt, egy gyerek túlsúlyos, és látni, hogy akar dolgozni, stb., akkor biztos lehet eredményt elérni. Volt itt olyan gyerek, aki 40 kilókat fogyott 3 év alatt. Tehát neki is akarnia kell. De hát vannak olyan adottságok, és készségek, ha, amik nem nagyon fejleszthetőek.
Igen. Erről mesélj meg egy kicsit, mert ez egy szép történetnek hangzik, hogy ebben a fogyásban volt szereped, tehát kért tanácsot, nem tudom én, edzésprogramot, valami, vagy csak láttátok, hogy itten alakul valami ügyesen?
Hát ennél a srácnál nem volt úgymond semmilyen tanácsadás. Egyik nyáron volt ez, amint nagyon szembetűnő volt ez a változás rajta, és én akkor kezdtem el vele beszélgetni, nem volt edzésterv, semmi különös nem volt, hogy mint csinál, és vele inkább lényegében a étkezési szokásairól beszélgettünk el, hogy mit, hogyan kéne, ő hogy csinálja, én hogy csinálnám, miben változtatnék. Ő annyit mondott, hogy sokat sétál, és oda megpróbál odafigyelni az étkezésre, tehát lényegében nem sportolt külön ezért, étkezésre figyelt, és akkor erről még jobban elbeszélgettünk.
Mert nem tudom, te hogy látod, de mondják is, meg látja is az ember, hogy egyre nagyobb probléma, egyre gyakoribb ez a túlsúlyos a gyerekeknél, kamaszoknál, meg egész kicsiknél is, és akkor utána, hát ez a kivételes eset, amikor le tudja fogyasztani magát, de döntő többségben ez egy hosszantartó probléma, hogy tényleg látható, hogy több ez a gond, vagy itt ebben a suliban nem annyira?
Hát szerintem ez mindenhol észrevehető, ugyanúgy nálunk is. Én is úgy látom, hogy egyre több az a diák, aki ilyen jellegű problémákkal küszködik, és az a baj ilyen tekintetben, hogy én úgy gondolom, hogy ők még nincsenek teljesen tudatában, hogy most még jó az anyagcseréjük, fiatalok, és könnyen égetnek mindent, de meg lehet már látni egy olyan diáknál, aki egy éve vagy két éve ballagott, lányoknál, fiúknál egyaránt, hogy ugyanúgy eszik mindent, tehát a többször feldolgozott élelmiszer, a chips, meg stb., és már hasosan jönnek a érettségi vagy ballagás után egy-két évvel, de ugyanúgy ez már lejjebb is észrevehető. Tehát én mindig a étkezésre próbálom a hangsúlyt fektetni náluk, hogy ne az legyen, hogy egyből bemegy a boltba és leveszi ezt, meg azt, mert az nem egészséges. Tehát ne azzal próbáljon meg örömet szerezni úgymond magának.
A Michelinkban őrült divat, vagy szokás, vagy nem tudom micsoda, tehát hogy 10. környékén tör rá a fiúkra a gyúrás, gyúrhatnék, és ott van egy konditermünk, és akkor hát a skála több pontját láthatjuk, vannak egészen megszállottak, meg lightosabbak, de hogy alapvetően egy kötelező projekté válik ott. 10-11-ben ez a gyúrás és kondizás, hogy ez itt nálatok is központi dolog a gyerekeknél?
Hát én úgy veszem észre, hogy igen, egyre több gyerek jelez nekem, hogy hova jár edzeni, meg miket csinál, és milyen gyakran jár, és kikkel jár, és hogyan csinálja ezt az egészet. Igen, sajnos úgy érzem, hogy eléggé elment ebbe az irányba a fiatalság. Én még annak idején az edzőmtől úgy tanultam, hogy, és én is így tartom jónak, hogy gimnázium végig, ha csak nem vagy élsportoló, és olyan azért nem sok van, a szabad testsúlyos dolgokkal kell foglalkozni, tehát a mászások, a függeszkedések, mindent, amit a saját testsúlyoddal csinálsz, fekvőtámasz, legalapvetőbb dolgok. Amikor már a súlyzókat használod, akkor már olyan extrém módon terheled, hát ha rendesen csinálod, és hogyha nagy súlyokkal a ízületeidet, meg a izmaidat, hogy az már nem egy fejlődő szervezetnek való. Főleg, ha még a gyerekek is elmennek, és ők még nem is jó technikával csinálják, nem is szakszerűen direkt a nagy súlyokkal, hogy megmutassák, hogy hogyan kell ezt csinálni, az meg már pláne nem egészséges. Én is járok egy edzőterembe is, és ott is látom, hogy jönnek a fiatalok, és abból szól az edzés, hogy kétszer emelnek egy súlyt, és utána pózerkednek a tükörben. Hát ez sem erről szól egyébként. De sajnos igen, tehát nagyon elment erre felé ez a fiatal fiú társadalom, úgymond, mert a lányok annyira nem, de a fiúk azok azért jobban.
Egy utolsó kérdés, ilyen személyes jellegű, hogy nem tudom, jól láttam-e, hogy te a pásztói gimibe jártál, és hogy onnan való vagy, hogy lényegében pont az ország másik végébe kerültél, hogy van ez, jársz arra, haza nézel, vagy pedig azt mondod, hogy te most már itten Zalasomogy fia lettél, vagy hogy van ez?
Hát ez az információ nem teljesen pontos, mert igazából pásztói vagyok, igen, de én a Váci Piaristában jártam egyébként.
Itt a magyarázat.
Ez úgy volt, hogy én pásztorra jártam általános iskolába, és akkor a gimnáziumban meg Vácon a piaristáknál végeztem, és onnan mentem Pécsre egyetemre. És annak idején, aki igazgató helyettes volt Vácon, ő került le ide igazgatónak, és Pécsen egy közös ismerősünk első misén, aki Pála szerzetes lesz, ott lett, és ott találkoztunk.
És elhívott.
És akkor még én nem végeztem Pécsen, hanem talán még egy éven volt, vagy kettő, és megkérdeztem egy viccből, hogy na, nem kell Kanizsára tes is? És mondom, nem kell. És utána két év múlva hívott föl, amit a mai napig nem értek, hogy miért, de a tesóm, testvérem telefonján, hogy na most kéne tes is Kanizsára, és akkor lejöttem, és lényegében azóta itt maradtam.
Ki volt ő?
A Verebb Zsolt volt.
A Verebb Zsolt atya hívott téged ide, és itt is maradtál, és jól érzed magad ezek szerint itt Kanizsán?
Hát jól érzem magam egyébként, hiányzik azért az otthon, tehát nekem a pásztó, a Mátra, meg a család azért ott van.
Hát igen.
Hát azért megpróbálok gyakran menni, hát most havonta, ha egyszerre jutok, akkor azt mondom, hogy szerencsés voltam. Hát, és ráadásul akkor is egy hétvég azért nem sok. Most például az őszi szünet itt van mindjárt, akkor azért elmegyek több napra, akkor a téli szünet most extra hosszú lesz, akkor ott...
Most tudsz menni.
Meg ott akkor el tudok menni, akkor sielni, snowboardozni, tehát ott azért most már van ilyen lehetőség is.
Váci PR milyen volt? Maradt ott valakiről jó emléket tanárokból, vagy olyan emlék, ami azt mondott, hogy ez tök jó volt, Vácon?
Hát annak idején még azt egy nehéz iskolának tartottam, már ilyen tekintetben is, hogy csak fiúk voltunk még akkor, tehát nem voltak még lányok. Az egyik legjobb emlékem nekem Endrefi tanár úrral kapcsolatos, mert hogy osztályfőnököm is volt, aha, és hát tesi is volt. És hát most nem tudom, hogy mennyire volt neki erre hatása az én tovább képzésemre, tovább tanulásomra, de hát nála szerettem tesire járni. Arra emlékszem, hogy a legelején még a 3000 méteres futásoknál meg ilyeneknél is csaltam, tehát hogy ott a domkört levágtam. Most már ez számomra milyen furcsa, meg elképzelhetetlen, hogy ilyeneket csináltam. De ő tűzött kihívásokat is elénk. Tehát például volt olyan, hogy plusz 5-öst kapott az a fiú, aki csak kézzel fölment a kötélen, és emlékszem, hogy nekem az nem sikerült, én ezt nem tudtam megcsinálni, és akkor egy idő után, amikor már készültem rá, meg edzettem rá, akkor egy idő után az is sikerült, tehát ilyen tekintetben is hatással volt rám. És arra emlékszem, hogy amikor volt a felvételi, meg alkalmassági, mert hogy akkor még nekem az is volt Pécsen, meg egyetemre, meg a főiskolára jelentkeztem, nagyon sokat készültünk mi, tehát és én ott volt velem, akár napi szinten is többször, hogy ezt csináljam, és nem engedte azt, hogy abba hagyjam, mert gyakorolni kellett, tehát nagy hatással volt rám. Úgyhogy legjobban őt tudnám kiemelni ilyen téren.
Ilyen Endre Fi tanár úr és Csikán tanár úr, köszönöm szépen a beszélgetést.